Köszönöm a lehetőséget. Bacsi Lacitól láttam, hogyha hozok vizet, nem csak komolyságot ad, de praktikus is. Úgyhogy akkor belekezdek. Bátran felvillantom ismét a jegyzeteimet. Ne vegyétek udvariatlanságnak, a sokszor bújok bele, és nem a szemetekbe nézek, de a muszáim papírból élek. Most, hogy bekapcsoltam. Mikor a nyár elején elkezdtük a Bírák könyvét, Pisti az első rész első mondatának két szavából tartott egy komplett prédikációt. Hát hiába a rutin, meg az évek, meg a teológia, több évtizedes ugye, szolgálat. Hát én ehhez képest két teljes részen készültem, hogy összeálljon ez a fél óra. De hát tényleg kellett ez a mennyiségű alapanyag, hogy összeálljon ez az üzenet. Persze nem azért vállaltam el, mert én annyira jól lennék Bírákból, hogyha ilyen iskoláson fogalmazok, hogy valami tantárgyi előnyöm lenne benne hozzátok képest, az osztálytársaimhoz képest. Nem erről szól, hanem hát engedtem magam rávenni így Isten által is, hogy egy-két hét előnyöm legyen, kicsit belebújjak a témába, de hát azon leszek, hogy fölzárkózzatok, kedves osztálytársak, és akkor akár be is előszedtek már egy óra múlva. Mert esetleg még jobb gondolatok, meg asszociációk, meg üzenet áll össze a te szívedbe, hogyha jobb táptalaj Isten igéje számára, mint az enyém. Persze így az iskolai párhuzam kapcsán eszembe jutott egy vicces felvezetés. Napjaink egyik általam kedvelt stand-up humoristája, tehát aki egymaga kiáll és elmondja a vicceit, vagy a történeteit. Ő elmesélte a földrajz érettségijét, és én is kezdhetném így, ahogy ő ezt ő tette. Mikor kihúzta a tételt, és látta, hogy Észak-Amerika gazdaság földrajza, tudta, hogy semmit nem fog róla írni. A jegyzetébe, amivel utána kiült a bizottság elé, nem is tekintett bele, mert abba a paprikás krumpli receptjét írta le, csak hogy írást mímeljen addig is, amíg ugye ki kell dolgozni a tételt. Tehát bele sem pislantott, hanem egy percnyi hallgatás után határozottan a vizsgabiztos szemébe nézett, és ennyit mondott, hogy várom a kérdéseket. Tehát higgyétek el, hogy én is ezt a Bírák 4-5-öt áttanulmányoztam, van benne üzenet, és várom a kérdéseket. Persze ennyivel azért nem úszom meg, nem is ez a cél. Úgy terveztem, hogy egy kis összefoglalót adnék az eddig elhangzottakról. Ugye a Bírák 1-2-3 lett eddig a Pisti, illetve az Attila által hát ránk bízva, hogy kezdjünk vele valamit otthon a hétköznapi életben is. Úgyhogy majd a 4.-5. rész fog következni, nem lesz végig felolvasva, mert az túl nagy zicser lenne, hogy felolvasom, és azt mondom, hogy letelt az idő. Hanem akkor nézzük egy kicsit, hogy eddig miről is szólt. Tehát a Bírák korszak, ez egy olyan 360-360 év a zsidóság történetében, Izrael történetében. Megvolt Mózes és Józsué kora, ők már nincsenek. A nagy nap és a nagy hold, ahogy ugye jellemezték Mózest és Józsuét, a két hatalmas népvezért, ők már nem élnek, királyság pedig még nincs, egy átmeneti időszak. A 12 törzs, Izrael 12 törzsén laza törzszövetségben próbálja a területet, a honfoglalt területet elfoglalni, a népeket leigázni és teljes hatalmába keríteni a területet. Józsué ezt nem tudta békezvényi teljesen, 14 évig ott honfoglalt, többiekkel együtt, utána még 14 éve volt arra, hogy a területeket felossza, a törzsfőknek megmondja, hogy mit, hogyan, mer, hogy kialakuljon az új Izrael, az új nemzetállam. Nem tudta befejezni, a törzsekre maradt. Mondhatnánk, hogy ez az időszak egy laza anarchia. Voltak olyan törzsek, olyan népek, amik kicsit csumákolva, összejátszva az őslakossággal, a benszülött lakossággal, szinte ilyen hűbéri viszonyban tengették az életüket, valamit megengedtek nekik, azt, amit Isten pedig nem akarta, hogy megtűrjenek. De mégis megtörték, isteneikkel összejátszva a formálódó nemzetállam erejét is, mondhatnák úgy, hogy a leendő immunrendszert gyengítették, sok támadási felületet hagytak, mind az ottani őslakosságnak, mind pedig szellemi területen a gonosznak. Ennek következményeiről már olvashattunk az első három részben, elég horrorisztikus, 18 éven felülieknek szóló történetek vannak ezekben a részekben. Voltak, amikor borzalmas dolgok történtek a bűn miatt, volt, amikor csodálatos dolgok történtek Isten kegyelme miatt. Ezekben a vészes, vérzivataros időkben Isten mindig támasztott olyan embereket, akik bevállalták a dolgot, hogy akkor tegyünk rendet. Kisebb-nagyobb területeken volt, hogy csak egy törzs életében volt, hogy az egész nemzetre kiterjedően tudtak nagyot alkotni. Az eddig megismerteket felsorolom jegyzetből. Otniél, Éhút, Sámgár, eddig három béra volt, hogyha esetleg lemaradtál róla, holnapról letölthető, MP3 formátumban. Ma pedig hát bemutatkozna Debóra, egy hölgy, egy asszony, Ezután még majd következik a bírák többi könyvében még vagy 11 bíra, vagy egész foci csapatnyi mondhatnánk, bár itt minden csapattag egyben bíró, ami kicsit furcsa, értitek? De nem hagyhattam ki ezt az ígyszert. No, tehát az eddig megismert három bírát most nem ismertetném, hanem akkor rátérek, a bírák negyedik könyve 1-től 16-ig ezt felolvasom. Akinek van Biblia az ölébe, nyugodtan kövessem. Izrael fiai Éhud halála után, tehát az eddig megismert utolsó bíra után, illetve hát ott volt még Samgár, de róla csak egy sor van. Tehát Izrael fiai Éhud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért odaadta őket az Úr Jábinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki Hácorban uralkodott, hadseregparancsnoka Sisera volt, aki Harósed Góimban lakott. Ekkor segítséget kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kocsija volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Abban az időben Debóra prófétanő, Lappidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Rámá és Bétel között, az Efraim hegyvidéken, ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abinoam fiáért, és elhívatta Kedes Naftáliból. Azt mondta neki, ezt parancsolja az Úr Izrael istene, menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 embert Naftáli fiai és Zebulon fiai közül. Én pedig ellened vezetem a Kison patakjához Siserát, Jábin hadseregparancsnokát harci kocsiaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, hát én sem megyek. Debor azt felelte, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezére adja az Úr Siserát. Azzal fölkelt Debora, elment Bárákkal Kedes felé. Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftálit, és 10 000 ember vonult a nyomában, belement Debora is. A kéni Heber külön vált a kéniektől, Mózes sógorának, Hóbábnak a fiaitól, és Kaanaim tölgyeseig sátorozott, amely Kedes mellett van. Amikor jelentették Siserának, hogy Bárák, Abinoam fia felvonult a Tábor hegyére, Sisera a Kison patakjához vezényelte összes harci kocsiját. Harósed Góimból a 900 vas harci kocsit és egész Adi népét. Akkor ezt mondta Debora Báráknak. Támadj, mert ezen a napon kezedbe adja az Úr Siserát. Az Úr vonul előtted. Bárák lejött a Tábor hegyéről, és mögötte a 10 000 ember. Az Úr pedig megzavarta Siserát összes harci kocsiával, és egész táborával együtt Bárák fegyver előtt annyira, hogy Sisera leugrott hadiszekeréről, és gyalog futott el. Bárák pedig üldözte a harci kocsikat, és a tábort egészen Harósed Góimig. Sisera egész tábora elpusztult fegyver által, egyetlen ember sem maradt meg. Tovább nem olvasom. Majd még rátérünk, illetve majd az 5. rész is ugye még szóba kerül. Most esetleg az első képet közben fölrakhatod. Ez csak egy térkép áttekintés arról, hogy földrajzilag hova tudnád az elsőt. Egy apró térkép csak arról, hogy nagyjából, hogy nézhetett ki az a körzet, ahol mindezek megtörténtek. Esetleg, amikor majd mondok itt tanulságokat, vagy történelmi jellemzőket, lehet, hogy déjà vu érzésed lesz, mint nekem, mert ahogy említettem, az előző részekből is már nagyon sok információt kaptunk a többi tesótól, hogy akár milyen volt a kánaanita vallás, akár milyen helyzetben voltak azok az emberek. Ha ugyanazt elmondom, rájöttem, hogy nem ciki. Lényeg, hogy ne újat mondjak, hanem olyat, ami Isten igazsága. És ezt vésse Isten a szívünkbe. Nagyjából a mondandóm alatt rápislant, azt akkor láthatod, hogy milyen mozgások alakultak, valamelyiknek van üzenete, valamelyik pedig csak érdekes. Az ott a galileai tó felett, azt hiszem, a genezáreti tó. A galileai ugye az a holtenger mai néven. Mivel kezdődött a rész, amivel kezdtem? Azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezt már hallottuk az előző részek alatt, volt már ilyen. Éhud az előző bírának a helyreállító szolgálata után, azt olvassuk a harmadik, hogy 80 esztendeig volt békesség és szabadság Izrael fiainak. Ezt 80 év alatt 3 nemzedék után a negyediknek már úgy látszik sikerült elheldálni, a negyedik nemzedék már nem bírt magával. Van egy ilyen mondás, talán ti is hallottátok, hogy az első nemzedék megharcol érte, megdolgozza, a második feléli, a harmadik pedig elherdálja. Vagy a második élvezi, a harmadik pedig elherdálja. Itt azért talán egy negyedik nemzedékig kitartott. Következmények pedig automatikusan adottak. Azt olvassuk, ezért odaadta őket az Úr Jábinnak kezébe. Izrael népe kézről kézre járt, pórul jártak. Ugye kézen közön a dolgok csak elvesznek, egy másik szólásmondás szerint is. Pedig nem az történt, hogy Isten fennhatóságából, hatalmából vagy territóriumából őket kiragadta az ellenség. Mit olvasunk az Új Szövetségben, Róma 8:38-39-ben? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakasztat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát itt sem az történt, hogy Isten gondviselő atyaként Lukas kezéből kipottyantotta a fiait, hanem azt mondta, hogy menjetek. Oda vágytok, tessék. Hát hova is vágytak? Egy 1929-es ugarati ásatás óta egy csomó mindent tudunk a kánaánita vallásról. Arról a közegről, arról a szellemi létről, ami körbefogta Izrael fiait. Már több mindent elmondott róla talán Pisti is, meg Attila is. Címszavakban ismétlem csak kígyóimádat, emberáldozat, templomi szertartásokon pedig orgiák a főistenek parancsa szerint. Én nem csodálkozom, hogy ezek után, ezen vallás híveinek az elnyomása alatt Izrael fiai nagyon hamar rájöttek arra, hogy hoppá, milyen kézből estünk ki, hova kéne inkább visszavágyni, kezes bárányként visszatérni. Azt olvassuk, hogy ekkor segítségét kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Nem azt olvassuk, hogy őszinte megbánásként esetleg visszakéreckedtek volna, vagy hiányzott nekik Isten szeretete, berezeltek. Kellemetlen volt, elnyomás alatt voltak már, vagy 20 esztendeje, jó, hogy segítségét kiáltottak. Erre mit mond ugye a magyar nyelv, hogy bajbarát. Sokszor viszonyulunk ugyanúgy, talán Istenhez mi is. Elgondolkodtam, hogy ebben a sanyarú sorsban, vagy viszontagság alatt mennyi volt az a harckocsi mennyiség, vagy mennyi volt az a havi védelmi pénz, vagy sarc, ami sanyargatta őket, mikor telt be náluk a pohár, mikor volt elegük esetleg a kígyósdiból ebből a istentelen vallásból. Ha ebből esetleg kicsit kevesebb van, akkor nincs ez a para, hogy ja, Istenem, nem tudom, mi volt az a nagyságrend, ami után 20 év végén végre azt mondták, hogy na, hát akkor térjünk vissza. Ha elgondolkodunk, hogy mi kell nekem az, hogy Isten tenyere megint összkomportos legyen számomra, ha éppen nem vagyok ott. Milyen baj, milyen kellemetlen helyzet kell, mikor lint fejbe engem, hogy esetleg egy hétköznap reggelen eszembe jusson a mindenható. Hogy ne csak a munkanap nehezebb pillanatában, amikor pont az dől el esetleg, hogy én vagy a munkatársamat teszik lapátra az utcára. Én ezt az elmúlt hetekben átéltem, és hát hál' Istennek nem engem tettek lapátra, de ilyen időket élünk a mai Magyarországon. Tehát nem érzem magam különnek ott a hűtlenkedő bírákkorabeli zsidótesóktól, hanem egyszerűen sokszor be kell látnunk, hogy bajbarátként használjuk Istent. Mi kell ahhoz, hogy ennél több legyen a kapcsolatom Istennel? Mitől ébredünk és fekszünk Isten tenyerén napról napra? Mi kell hozzá? Én azt gondolom, hogy ha egy kézben hordatod magad, biztonságban vagy, egyetlen felelős kézben, egy átszegzett kézben, ez elég ahhoz, hogy egy életre kitartson. Nem rajta múlik, akárhányszor is potyogunk, vagy megyünk ki onnan, vagy térünk vissza ideiglenes albérletként, ő kegyelmes és mindig visszafogad. Izrael népénől is ezt látjuk, részről részre, akármennyi hűtlenség, elpártolás, tébolyodott állapot volt Izrael népében, visszatalálhattak Istenhez, pedig akkor még az Úr Jézus ugye nem is vitte el az összes balhét a keresztfán. Pár szót ejtenék még így a Biblia magyar nyelvre gyakorolt hatását érintően. Észrevehetjük mind szókincsünkben, mind pedig szóláskincsünkben, hogy a Biblia magyar nyelvre történt lefordítása óta mennyi minden beépült a nyelvünkben. Párat felsorolok, Matuzsálem, Kaján, ennek utána nyomozhattok, ez is a Bibliából van. Ott említődik először Gehenna, Bábeli zűrzavar, aztán szólásként kőkövön nem marad, aki másnak vermetás. És persze nem utolsó sorban az utóneveink, keresztneveink jelentős része a Bibliából eredetezhető. A mai penzumban is egyébként egy további példa található. Ugye Sisera, amikor megemlítődik, talán sokaknak bevillan, hogy Sisera had, ez ember, tömeg jött, ment, fosztogató név, nép beírással szerepel a értelmező szótárban, lestem. Hangutánzó módosulása a Sisera had, sistereg, lármás, zsibong. Ez egyben egyedi a magyar nyelvben. Kapaszkodjatok, nyár van, megint nyelvtanóra. Személyneves birtokos szerkezetből, Sisera hada, hangutánzó jellegű köznévé vált. Tehát tartalmaz a Bibliánk egy olyan egyedi magyar nyelvi jelenséget, amit tényleg tök egyedi. Tehát ez csak egy érdekes információ, de hogyha a név mögött megjelenő jelentéstartalmat, meg szimbolikát nézzük, akkor akkor azt láthatjuk, hogy Izrael népe nem bírt egyrészt a vasharci szekerek erejével, az akkori tankokkal szemben, mezitlábas parasztokként, másrészt pedig ugye asszimilálódott a lármás többséghez. Tömegeffekt, tömeghatás alatt ők is inkább a kisebb ellenállás irányába menve behódoltak, a gerinc igazodott a helybeli viszonyokhoz. Persze nem mindenki, hála Istennek, ahogy említettem, rendszeresen időről időre feltűntek olyan engedelmes egyedek az Izrael népében, akik engedelmesekedtek. A negyedik rész 4-5-ben azt olvassuk, abban az időben Debóra profétanő, Lapidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni, Rámá és Bétel között, az Efraim hegyvidéken, ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzam. Hát itt egy pálmafa alatt praktizáló bírónőt találunk. Akkoriban a pálmafa a térség fájnak királynőjének számított, ilyen 40 méteres magassággal. Volt róla egy arab mondás, vagy még ma is tartja magát, hogy a pálmafának annyi a haszna, ahány nap van az évben. A legfontosabb haszonnövény volt. Valóságban azonban közel 800 féle felhasználási módját ismerték, vagy ma is ismerik. 5000 éve termesztették abban a térségben. Itt azonban egy újabb felhasználási területe adódott, itt a járási bíróság volt, ide jártak ugye a peres felek, hogy ítéletet szülessen. Még egy kicsi kultúrtörténeti adalék, hogy miért pont egy fa alatt. Nem volt Deborának egy normális háza, valami vityíló, valami méltóságot, komolyságot adott volna ennek a bírói praktizálásnak. Dehogy nem, a zsidó hit irodalom szerint Debora egy nagyon, ebből a részből nem derül ki, de a hit irodalom szerint Debora gazdag nő volt, egy nagyon gazdag család volt férjével együtt, és több ültetvénye is lehetett, akár pálmafa ültetvénye, ugye, ahol jól pöröghetett a gazdaság. Tehát nem kell arra gondolnunk, hogy nem volt épület. Ő egyszerűen egzisztenciájánál fogva megtehette, hogy csak üldögéljen, idézőjelben persze, hogy csak, üldögéljen az egyik fája alatt. Egzisztenciáját arra használhatta föl, hogy mások felé szolgáljon. Persze pörgetette volna talán jobban is a családi vállalkozást, mint akkoriban annyian biztos nagyon sokan meg is tették, akiknek neve nem is maradt fönt az igében. Az odafelvalókkal törődjetek, ugye írja egy helyen az ige, hogy mi az értékrended. Mit kezdek én, és mihez kezdeszte a meglévő életnívóval? Mihez kezdünk a szabadidőnkkel? Mennyi hitet, mennyi Istenre figyelést enged meg egy átlagos szerda, vagy átlagosan zaklatott péntek? Mire sarkal és miben gátol a mostani életviteled? Érdemes végig gondolni és őszinte mérleg alapján eldönteni, hogy mi az, ami Isten felé segít napról napra, és mi az, ami gátat ad egész egyszerűen az életmódunkból adódóan. Azt látjuk, hogy itt van egy asszony, Debóra, helyes értékrenddel, időbeosztással, életvitellel, és várta a problémás eseteket a pálmafa alatt. Annak idején bírának lenni nem a csipcsup ügyek bírálatát jelentette, nem ilyen pletykaszintű történetek boncolgatását, hanem annak idején Debóra előtt már Mózes rendelkezett a bírák rendszeréről, ezt gyorsan felolvasom. Tehát már mondhatni, hogy egy kialakult története, illetőleg menetrendje volt a bíráskodásnak. 2 Mózes 18.24-től. Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki. Választott Mózes egész Izraelből derék férfiakat, és a nép előjáróivá tette őket 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölött. Ezek tettek igazságot a nép között minden időben. A nehéz ügyeket Mózes elé vitték, de minden kisebb dologban ők tettek igazságot. Tehát valószínűsített, hogy ez akkoriban is így működött. Debóra is csak a nagyobb horderejű ügyeket vitte, amik hozzá beestek. Ráadásul ugye egy nőhöz kerültek a fontos ügyek. Pláne akkoriban Debórát nagyjából időszámításunk előtt 1216-tól 1176-ig datálja a zsidó hittörténet. Aztán miért fontos ez, hogy nő? Akkoriban még arra is figyelni kellett egy nőnek, hogy nem maradhatott kettesben egy zárt helyiségben egy férfival. Ez pedig egy bírói praktizálás alatt lehet, hogy előfordulhatott volna, amitől aztán az egész hiteltelen lett volna. Erre is gondoltunk, hogy egy pálmafa alatt, egy dombtetőn, ugye hegyvidékes vidékként van leírva ez a bírósági helyszín, közszemlén a népszíne előtt praktizálatot nem lehetett belekötni. Nem mennék most bele ilyen feminim vonalba, hogy akkor mit lett manapság egy nőnek. Egyház vezetők elvitatkoznak amúgy is, akár a protestáns, akár ha csak a kereszténységet nézem, akár a katolikus vonalon, vagy ortodox vonalon. Egy általánosabb síkon mozognék csak, hogy Isten nemre, bőrszínre, életkorra való tekintet nélkül bízhat rád felelősséget. Felelősséget a társadalom iránt, vagy családod iránt, társad iránt, vagy gyermekeid iránt, vagy esetleg a mások által eldobott gyerekek iránt. Nem tudom az összes lehetőséget felsorolni, de a lényeg az, hogy el is bírod majd ezt a felelősséget hordozni, egyrészt, ha ő bízza rád, másrészt, ha a felelősséget tárgya felé. Talán te is így kezded a mondatot, ahogy Debora, hogy szívesen elmegyek veled. Bár nem erről volt szó, nem ő volt a katona, ő egy parancs átadója volt, egy nagyon problémás esetnek tűnt Bárák, mert hiába kapta meg a parancsot, nem ugrott egyből. De Debora azt mondja, hogy tudod, mit szívesen? Könnyebb így a felelősséget kezelned, hogyha a felelősséget tárgya iránt te is egy ilyen attitűddel viselhetsz. Nem könnyű mutatvány, van elég gondunk, problémánk, hát ha még az a probléma esetleg egy következő fokozatba kapcsol, de légy rajta, mert így vezet a rendményre. Bárákra térnék rá egy kicsit. Egy mondatot hagyott ránk, amit talán úgymond szó szerint ugye Bárák szájából hangozhatott el. Ez a mondat így van, hangzik, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Hát nem túl dicsőséges, ugye, idézet egy katonaembertől, hogy ennyire tellett neki. Remélem nem sértődik meg, de valljuk meg őszintén, hogy ez egy szánalmas mondat, ami fennmaradt életműként. Egy klasszikus, ugye, anyámasszony katonája, ez egy újabb szólás, ugye, de ez ráadásul itt szó szerint értendő, mert állítólag, megint a zsidó hit világhoz kapcsolódik, állítólag Bárák Debora férje volt, bár itt a 4. versben úgy írják, hogy Lappidót felesége volt Debora, tehát lehet, hogy több neve is volt. Most ebbe sem megyek bele, mert se héberül, se egyéb nyelven nem beszélek, a magyart kivéve. Angol dadogom, ugye? De tehát Debora férje volt, Debora pedig az 5. rész, 7. versében Izrael anyjának nevezi magát, ilyen anyámasszony katonája. Minden összeáll. Na, de ez csak egy ilyen kis mellékzörej. Én kicsit szánakozom rajta, hogy mégis tehát ilyen hozzáállással katonemberként mit keresett ebben a korban. Hát napi szinten voltak harcok, meg ütközetek. Ilyen hozzáállással mit keres ebben a történetben ráadásul, ahol valamit csodálatos kezd kibontakozni. Egyáltalán nekem az is kérdés volt, hogy miért nem volt a Debora közelében. Ugye akkoriban egy helyen működött a kijelentés, a vezetés Deboránál, ha Bárák komolyan gondolt ezt a katona dolgot, a napi harcokat, akkor segítségkérést Istentől remélhetett, ez pedig egy helyen volt akkoriban megtalálható Deboránál. Az volt ugye a rész elején, hogy segítségét kiáltottak Izrael fiai. Tehát gondolhatom, hogy Bárákban is benne volt ez, hogy történjen már valami, hát nem igaz, 20 éven nyomorgunk. Mi kell nekem ahhoz? És akkor itt már Bárákot nem mint egy lesajnálandó emberkét jellemzem, nem lecikizésből emlegettem, talán kicsit inkább a hatás kedvéért. De mi kell nekem ahhoz, hogy megkérdezzem Istent az életem felől? Gondjaim nekem is vannak, megoldhatatlannak tűnő problémák nektek is adódnak, akár a gyerekkel kapcsolatban, vagy a szomszéddal, vagy kollégával, vagy ezer más napi csipcsup ügyel kapcsolatban. Mégis sokszor az utolsó ötletünk az Isten. Vagy ha tudjuk is, hogy mit válaszolt adott kérdéseinkre, vagy már végighallgattunk több tucat prédikációt, több száz oldali igeverset végig nyálasztunk, akkor mi kell ahhoz, hogy végre lépjek, hogy engedelmeskedjek? Bárákot tényleg így lehet lesajnálva, szánakozva nézni, de tudod, volt egy nagyon jó tulajdonság, hogy őszinte volt. Nem azt mondta, hogy meghallgatta a parancsot, magában pedig nem vagy normális Debora, ott vannak a harci tankok, csinálsz, amit akarsz, én most lelépek és eltűnök a ködbe. Nem, azt mondta, hogy megyek, ha jössz. Talán kellett neki további útmutatás, vezetés a konkrét harci cselekményekhez. Talán azt mondta, hogy az a biztosíték, hogyha Isten szószólója belünk jön, nem szégyelte. Lehet, hogy érted is küldeni kell valamikor, hogy csatlakozz Isten munkájához. De vagy lehet, hogy már csatlakoztál, de akkor jelzed, de ha leakadsz valamiben. Van segítség minden szinten, van a gyülekezet, lelkész, ige, napi tanulmányozása, Szentlélek, vannak imaheteink, házi csoportjaink, különböző képzések. Felmerül bennem, hogy engem is miért kell sokszor noszogatni, ahelyett, hogy proaktív lennék, olyan divatos szó, vagy mi kell ahhoz, hogy őszintén jellemzem, ha valamiben elakadok. Nem tökéletes keresztényekkel megy előre Isten munkája, hanem engedelmes keresztényekkel, ez is nagyon sokszor előjön ugye vasárnapról. És igazából mi vagyunk szánalmasak és cinizmusra okot adók, ha hétről hétre itt üldögélünk, bólogatunk, mosolygunk, aztán semmi. Semmi csatazaj, semmi szellemi csata. És ha megint a focit veszem elő, olyan, mintha egy foci csapatnak csak mindig edzése lenne, mérkőzése sose. Az is egyfajta hobbi, erőléti edzés, lehet izomkodni az öltözőben, de nincs eredménye. Egy apró csatát, meccset mesélnék most el. Tegnap egy Barkács áruházban vásárolgattam. Kiválogattam a faanyagból az, ami végre jó volt, mert kb. 10%, hogyha normális és használható egy Barkács áruház, mindegy, gírbe-gurba, stb. Tehát elég kicsit felspanolt állapotban, de aztán ugye pénztárnak kiderült, hogy akciós nap van, 10% kedvezmény, a törzsvásárlói kártyát váltok. Kiváltottam, megkaptam a kedvezményt, bepakoltam a kocsiba, leizzadtam, néztem a blokkot, hogy hát tényleg megkaptam a kedvezményt, megkaptam, de azt észrevettem, hogy egyel kevesebb lécet húztak le a csippantóval. Gondoltam, életemben egyszer jól járok, és akkor nehogy már visszagaloppozzak. Ugye mit tesz a keresztény, a hívő? Most ez lopásnak minősül, nem? 750 forintos tétel, egy nagy multiáruház nem rokkan bele. Ráadásul ugye fel is voltam kicsit pörögve, hogy hogy lehet ilyen rossz minőségű szemétanyagokat árulni, hogy épp hogy csak találok benne egy-két jót. És hát megvigasztaltam magam, és hazamentem, mondom, hát én ügyeltem, én odaraktam mindent. Hazaérek, lelkesen mesélem a Kingának, hogy akciós nap volt, 10% kedvezmény. Ja, meg hát az egyik tétel nem húzták le. És akkor visszakérdez, hogy és visszavitted? Hát mondom, uzsonnázunk egyet, utána persze, hogy visszaviszem. De ugye kis csoki süti volt az uzsonna, és hát kellett az az erő hozzá. Na, tehát nem azért állok itt, meg beszélek már egy 20 perce, vagy nem tudom mióta, és még beszélek egy kicsit, mert én annyira villogok itt az erényekben, meg a pozitív példákban. Nekem is kellett a Kinga kérdése, hogy rájöjjek arra, hogy igen, ez egy emberi hiba volt, észrevettem, más hibázott, de ki tudom korrigálni. És hát UFO-ként néztek rám ugye a pénztárnál, meg az ügyfélszolgálatnál, meg hogy áruházunk történetében ilyen még nem fordult elő, de fotó mondjuk nem készült, hogy ott a dicsőség falra kikerüljek, de tényleg nem azért mondtam el, hogy én most itt mellemet verve mondjam, hogy kövessetek, és hát még nekem havi két prédikációt, mert ilyen jó vagyok, hanem egyszerűen még a legapróbb kérdésekben is annyira el tudunk bizonytalanodni, és pedig ilyeneken múlik. Ilyenkor tűnik ki, hogy mi van igazán a szívben, hogy a apró stiklikre, hibákra utazva akarok kicsit ügyeskedve előre jutni, vagy azt mondod, hogy rajtam nem fog múlni a szellemi tisztaságom, vagy egyáltalán a hétköznapi életnek a rendes ügymenete. Tehát őszintén üljünk ott a kispadon, gondoljuk át, hogy mi kell ahhoz, hogy jobb legyen a dolog, hogy ne csak ilyen edzőtermi izomkodás legyen a hívő életünk, hanem kint a terepen, tényleg az éles szituációkban, a legegyszerűbb fovásállástól kezdve a legdurvább szellemi harcokig meglépjük, amit meg kell. Tehát kicsit összefoglalva, hogy érted is küldetni kell, hogy Isten munkájához csatlakozz, és ha esetleg már benne vagy nyakig, őszintén jelzed-e, ha valamiben elakadsz, ha valamiben segítség kell. Lehet valaki az első lépésnél már lelombozódik, hogy van egyáltalán Isten, vagy ilyesmi, akkor erre a kérdésre kell őszintén választ keresni. Ez egy eldöntendő kérdés, igen vagy nem, és annak megfelelően lehet tovább menni. Lehet, hogy megfásultál, akkor szellemi felfrissüléshez keres hatásos segítséget. Ősztől újraindulnak a házi csoportok, lelkesítelek, hogy be lehet ide szállni, és rá lehet jönni, hogy nem vagy egyedül esetleg a gondjaiddal, meg őszintén lehet ott Isten segítségét kérni, és erőre kapni. Következő részben most már jöhet esetleg a következő képecske. Aha. Következő képen majd láttok egy ilyen csatornai jelenetet, mivel nagyon véres dolgokról van szó, és tudom, hogy most nincs vasárnapiskola, és gyerekek is itt vannak közöttünk, ezért a családi Bibliából hoztam képet, tehát elvileg ez a családi Biblia alkotói szerint belefér a 12 éves karikába. Tehát a történet arról van szó, itt arról szól, hogy eljutott Izrael nép, az előző képen láthatok a Kisor patakját. 900 harci kocsiból álló hadseregnek kellett neki mennie a mezitlábas hadseregnek, és győztek. Miért győztek? Nem olvasom el Isten igéjéből, de a lényeg az, hogy Debóra 5. részbeli hálaadó énekéből is azt tűnik ki, hogy Isten beavatkozása kellett, tehát különben esélytelen történet lett volna. Azt valószínűsíthetjük, anélkül, hogy nekem célom lenne, hogy ezt precízen megmagyarázom, hogy ez így történt, és higgyetek ezután Istenben, nem ez a cél. Egy olyan elképzelés van, hogy ott a völgyben a harci vas szekerek beleragadtak a hirtelen lezúduló esőben, ezt elképzelhetjük, hogy Magyarországon is történt, hogy egy fél falut úgy elmosott hirtelen nyáron. Megtörténhet, és akkor lejöttek a hegyből az Izrael népe. A mocsárba beleragadt harci kocsikkal szemben pedig már úgymond felvették kéz a kézzel a harcot. Isten dicsősége jelent meg, akár akkor, amikor a Vöröstengeren át tudott menni a nép, akár itt, amikor egy hatalmas elnyomó gépezettel szemben kellett menni. Isten beavatkozott égi módon, nem volt országos meteorológiai szolgálat, nem tudták, hogy melyik nap kell pontosan menni oda, mert akkor biztos a győzelem. Ha lett volna, akkor Sisora is tudta volna, és nem ment volna oda. Ezután ugye, hogyha a következő képet nézzük, a hadsereg parancsnok elszökött, Sisera. Itt pedig ugye a következő része az igének, ami a negyedik rész végén van leírva, egy asszony, ugye, ahogy megjövendölte Debóra, a parancsba küldéskor megöli a sátorban vendégül látott ellenséges nép hadvezérét. Amikor először ránéztem a képre, azt hittem, hogy ilyen természetgyógyász itt fülgyertyázik. De aztán ugye a kalapács az árulkodó, tehát nem ez történt. Vagy az is beugorhatott, hogy viccesen, hogy Sisera fejében mi ütött utoljára szöget. Hát ugye konkrétan egy asszony. De tehát így viccen kívül ugye egyszerűen egy nő kivégzi álmában. Aki felismerte akár az akkori ruházatáról, vagy méltóság elő látszott, hogy csatából tér haza, nem pedig egy szántóvető parasztlegény. Hát kivégzés utána ennek megfelelően történt az, hogy megszabadult Izrael népe. Még azért a negyedik rész utolsó versét felolvasom, tehát megtörtént a hatalmas, csodálatos győzelem Isten égi beavatkozásával, utána megtörténik az, hogy egy asszony Sisarát, a hadsereg parancsnokot kivégzi, és az utolsó vers ennek az résznek: Izrael fiainak a keze ezután mind jobban ránehezedett Jábénra, Kánoán királyára, míg csak el nem pusztították Jábént, Kánoán királyát. Annak idején ez a Jábén név nem is inkább személynév volt, hanem egyfajta méltóság név, ugyanis Józsué, tehát a bírák kor előtti utolsó nagy tesó, ő is megölt egy Jábint. Tehát nem arról van szó, hogy akkor klónozódott, és még egy Jábint. Méltóság név lehetett egy akkori hatalmi központnak az élén álló ember. A hatalmi központ ott Hácor környékén volt, ahova elvileg egy hatalmas ilyen vasipari komplexumot is képzelhettek, vagy hát állítólag ott volt ilyen, ahol a harci kocsik is készültek. Tehát úgy mondhatnánk, hogy egy akkori betonbunkerben ott ült a kis hatalmas méltóság fegyver arzenállal, és onnan sanyargatta a népét. Isten elpusztította magát az okot újratermelődés nélkül. Azt olvassuk Isten igében, hogy míg csak el nem pusztítottak Jábint, Kánoán királyát. Ezt a pozíciót szüntette meg Istent. Nem jött következő nap egy újabb, ifjabb Jábin, következő hónap, amikor azt a problémát megoldották, egy ifjabb Jábin, aztán a legifjabb. Kiirtotta Isten gyökerestől ezt a problémát, mert talált Izrael népében olyanokat, akik engedelmeskedtek neki. Tehát szellemi értelemben a bűnt, a gazt Isten kiírtja, nem így metszegeti, amikor ő problémát akar kezelni az életedben. Nem egy gyomírtó, amely esetleg a gyökereket nem is pusztítja el, és egy újabb friss zápor után újra termelődik. Téged metszeget, téged nem pusztít el, a bűnt azt írtja. Következne az ötödik rész, de mire mielőtt erre rátérnénk, most játszunk be egy hangállományt. 2 percnyi MP3, hallgassuk meg, és akkor utána pedig folytatom.
Ebben a pillanatban mennek kifelé a nyugati pályaudvar vörös szőnyegén a Prágát járt magyar küldöttség tagjai, kedves hallgatóink. Legelől halad Rákosi Mátyás, Dobi István miniszterelnök és Old Károly az országgyűlés elnöke megy vele, majd Gyerő Ernő államminiszter és Kálai Gyula külügyminiszter. Körülöttük pedig a Magyar Dolgozók Pártjának központi vezetőségének tagjai, aztán a honvédség, a rendőrség, a szakszervezeti tanács vezetői. És miközben valamennyien meleg készfogással szinte átölelik a hazaérkezőket, a prágai magyar kormány küldöttség tagjainak arcán még mindig ott ragyog az elmúlt 3 napnak és ennek a mostani hazatérésnek emléke. Mert ha a kedd esti odautazás a csehszlovák nép örvendező sorfala között történt, ez a mostani visszatérés a szó szoros értelmében diadalut volt. Tegnap éjfélkor Prágában, a Wilson pályaudvaron már szabad és boldog, jókedvű miniszterek önfelett integetése közben indult ki a külön vonat. S ma reggelre egyetlen óriás diadalkiáltás az örömnek és a határtalan szeretetnek olyan forró kitörése kísérte a vonatot, amelyről nekünk is be kell számolni.
Pontosan 6 óra előtt 5 perccel érkezett be a nyugati pályaudvar földépített várócsarnokába a 424.055-ös számú különvonat, amely a Varsóból érkező magyar kormányküldöttség tagjait hozta. Abban a pillanatban, amikor Dinnyés Lajos miniszterelnök, Molnár Erik külügyminiszter, Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes lelépnek a vonatból, Szakasics Árpád miniszterelnök helyettes lép eléjük, hogy baráti készfogással üdvözölje a Varsóból érkező kormányküldöttség tagjait. A nyugati pályaudvar várócsarnokát gyönyörűen feldíszítették erre az ünnepélyes alkalomra a két nemzet baráti szövetségének megpecsételéséről érkező miniszterek fogadására. Nemzeti színű lengyel vörös zászlók díszítik a nyugati pályaudvar homlokzatát, falait, és a honvédség, valamint a rendőrség díszszázada áll most feszes vigyázva merevedve élén a honvédség és a rendőrség közös zászlajával, amelyet a múlt esztendőben ajándékoztak a honvédségnek a rendőrök.
No, hát így is lehetett ugye kommentálni a történelmi eseményeket. 1940-es, 50-es évek vége, illetve elejéről szóltak ezek a archív rádió honlapjáról letölthető archív anyagok. Annak idején ugye így is lehetett, illetve talán inkább kellett ünnepelni, ünnepeltetni a sikeres államférfiakat. Mai füleinknek finoman szólva is úgy, ugyebár őszintétlenül csengnek. Hát nem ilyen híradásról olvashatunk az ötödik részben, Izrael dicsőséges történelmi eseményeiről. Ötödik részben, nem fogom az egészet felolvasni. Az előbb hangzottakhoz képest nem az illető emberek vannak ugye fókusz alá véve, hanem maga Isten. Ötödik részben ezt olvasom. Feltámadt az életkedv Izraelben, önként felkelt a nép, áldjátok hát az Urat. Ezeket a verseket egyébként Debóra és Bárek együtt énekli. Tehát úgymond a főszereplők. Halljátok, királyok, figyeljetek, fejedelmek! Én most az Úrnak éneket mondok, zsoltát zengek az Úrnak, Izrael istenének. Amikor Széirből kijöttél, Uram, amikor Edom mezején lépdeltél, rengett a föld, csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is. Remegtek a hegyek az Úr színe előtt, még a sínai is, Izrael istenének az Úrnak színe előtt. Anát fia Semgár idejében, Jáél idejében kihaltak az ösvények, akik útra keltek, rejtett ösvényeken jártak. Hogyha csak ezt az egy sort nézel, de nagyon szörnyű közállapotok uralkodhattak, vagy közbiztonság, rejtett ösvényeken kellett osonnia ugye az elnyomott népnek. Hiányzott a vezetés, hiányzott Izraelből, míg nem fölkeltem én Debóra, fölkeltem én Izrael anyjaként. Új isteneket választottak, de aztán folyt is a harc a kapuknál, ám pajzs meg dáda nem volt látható 40 ezernél Izraelben. Szívem Izrael vezetőjé, akik önként keltek föl a népből, áldjátok az Urat. Akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök, vagy úton jártok, emlegessétek. Pásztorok hangján az itatóvájuknál ott csendülnek fel az Úr igaz tettei, vezetésének igaz tettei Izraelben. Így vonultak a kapukhoz az Úr elé. Még folytatódik tovább ez a dicsőítőjének a nagy harc után, a győzedelmének. Itt leírja, hogy melyik törzs hogyan reagált Debóra hívó szavára, voltak, akik nem ebből ugrottak. Az eddigiekből és a Debóra énekéből az utolsó részből is azt láthatjuk, hogy fókuszpontot igyekezték magukról Istenre tolni. A legeslegutolsó versenek az ötödik résznek, és béke lett az országban 40 esztendeig. Ugye megint el lehetne viccelni, hogy Éhud, aki férfi volt, ő utána 80 évig volt béke, de nem ez a tanulsága. Ez egy gyönyörű, legarchaikusabb zsidó nyelven íródott egy gyönyörű költemény. Egy fohász, egy dicsőítőjének, sokan a zsidó közül sem értik ugye mindegyik szót, mert olyan arhaikus nyelven íródott, hogy annak a teljes jelentés tartalma nem ismert. Ez egyfajta fordítás, amit mi olvasunk. De a lényeget tekintve mindegyik fordítás megegyezik abban, hogy Istené legyen a dicsőség. Hogy mindaz, amin keresztül mentek, megemlítődik itt a 21. versben, hogy a Kison patakja elsodorta őket, az ősi patak Kison patakja. Hivatkozik arra a égi beavatkozásra, ami a sikert, amit a győzelmet hozta. Minden hatóra próbálta igyekezett tolni egyrészt a dicsőséges, másrészt pedig az okot is, hogy miért történhettek ez meg, miért lehetett kiszabadulni a 20 év elnyomásból. Debóra nem a saját bírói praxisát építette, és töregedett arra, hogy kiépítsen egy minibirodalmat, gazdagsága megvolt hozzá, a hozott ítéletei által talán a tekintélye is. voltak ugye hadsereg parancsnoki, állítólag a férje, összeköttetése, tehát még a katonai hatalmat is be tudta volna maga alá győrni, és akkor igazán ütőképes fejedelem asszony lehetett volna. Nem ezt tette, saját feje után nem ment, hanem Istenre figyelt. Fenn is maradt a neve. Egy eredményes és legalább 40 évre ható hatása lett az engedelmességének. Én még, ha végigmondom az életemet, 40 évre ható tettem, eltekintve a gyerekeimet, azt sem tudom, hogy ők meddig élnek, de nem tettem. Tehát nincs még az önéletrajzban ilyen hosszú távú hatása az életemnek. Nem tudok felsorolni ilyet. Tehát nem egy önbíráskodó Deborává vált, aki építette ezt a hatalmát. Sajnos a kereszténység történetében előfordult, hogy a kegyelem helyett a törvényeskedésre, a törvényességre helyeződött a fókusz. Most felolvasok egy elég szörnyű dolgot, de csak azért, hogy hát ne legyünk őszintétlenek. Igenis, sajnos vannak sáros foltok, akár a kereszténység életében is. Felolvasok egy mondatot Benedikt Karpzovról. 1595-től 1666-ig élt egy lipcsei jogász professzor Szászországban. Sokan értekeztek róla, és az egyik életre az írójában ez az egy mondat igencsak érdekes. Érett öregkort élt meg, hát körülbelül 71 évet, ami annak idején nagyon jónak számított, sőt most a magyar férfiaknak is egy jó életkora 71. Tehát Karpzov érett öregkort élt meg, és érdemdús életre tekintetett vissza, amelynek során 53-szor olvasta végig a Bibliát, minden héten áldozott, eddig nagyon jó, nem? Tehát eddig akár be is vállalnád, hogy te is lehetnél ilyen, vagy szívesen lennél egy mai Karpzov. Itt van, hogy pont, és még következik egy pár szó, 20 000 személy halálát idézte elő. Annak idején a boszorkányperek és üldözések egyik fő jogi aktivistája volt, és 20 000 ember halálát idézte elő. Nem egy szép történet, miről szól. Átment olyan törvénykezésbe, ami nem Isten kegyelméről szólt, hanem csak az ítélethozatalról. Deboránál nem volt egy ilyen elfajulás, lehet, hogy megvolt a kísértése, amikor látta, hogy emelkedik a tekintélye, és ugranak a szavára. Hál' Istennek nem ez történt. Fontos, hogy az értékrendünk helyén legyen, fontos, hogy Isten kegyelme által lép meg azokat a dolgokat, amiket rád bíz, és lesz eredménye. Az 5. rész, tehát ebben a hálaadó Zsoltárban, a 21. versben van egy ilyen mondat. Folytasd lelkem teljes erővel, mint egy ilyen önreflexióval kiszól a költő a versből, hogy gyerünk, hajrá, nyomja, csinál tovább. Ennek az elmúlt kis szösszenetnek is, amit itt próbáltam elmondani nektek, ez lenne a lényege, egy ilyen felspanoló, tuningoló, megint az edzőteremben vagyunk, ugye. Folytasd lelkem teljes erővel. Még egyszer felolvasnék egy-két hangsúlyos kérdést az elhangzottakból. Mi kell nekem ahhoz, hogy Isten tenyere megint összkomfortosnak tűnjön számomra? Mire sarkal és miben gátol a mostani életvitelem? Értem is, küldeni kell, hogy Isten munkájához csatlakozzak, illetőleg, hogyha már részesen vagyok, őszintén jelzem el, ha elakadok a munkámban. A kérdésekre adott válaszokból te is magadnak fel tudsz állítani egy viszonylag pontos diagnózist, és bármilyen diagnózis jön is ki, Isten nem legyint lemondóan, hogy na, hát ez már menthetetlen, maradj csak ilyen. Már 50-szer próbáltad, 51 egyszer nem kapsz esélyt, de azt sem mondja, hogyha esetleg tök jó kondi jött ki itt a felmérő lap végén, hogy na, akkor most pihenj, vagy akkor most 2 év szanatórium jön, hanem erre tudlak sarkalni, hogy folytasd lelkem teljes erővel. Az elhangzottak és az Izrael történetéből is azt olvashatjuk ki, hogy Isten mindig újra és újra esélyt ad, de fontos, hogy ne egy magunk körül forgó kis mókusok legyünk egy ketrecben, aminek nem sok értelme van, hanem egy előre haladó, felfelé ívelő, fejlődő keresztény életed legyen. És ha az elmondottak néha az eszedbe jutnak, akkor az nagyon jó. Még adok egy tippet, hogy hol villanjon be a Bírák könyvéből az a sok minden üzenet, amit már eddig is hallottál, meg ami még ezután jön. Elég erőltetett lesz, de itt a végén talán megengeditek. Budaörs ugye egy sváb település, és akkor így mint német lakosok, német Bibliánkban a Mózes és Józsué könyve után azt olvashatjuk, hogy Das Buch der Richter. Tehát értitek Richter, tehát hogyha a patikában sorba állsz, mert valami gondod van, akkor nyugodtan villanjon be. Sőt, Richter Gedeon. Gedeon majd talán jövő vasárnap lesz. Úgyhogy sok üzenete van a Bírák könyvének. Ez kegyelem, hogy ezen gondolkodhatsz, hogy van nyomtatott Bibliád. mindaz, amit leszűr benned Isten igéje. Forgasd a hétköznapokban, akár csipcsup ügyekben, mikor vásárolsz, vagy amikor esetleg sokkal komolyabban egy betegséggel küzdesz, vagy szellemi szinten harcolsz. Isten áldjon benneteket!